Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Vera Molnár életműtárlat, a Kádár kocka hatástörténete és Tajvanról szóló kiállítás is szerepel a Ludwig Múzeum 2024-es programjai között. Az idei év fókuszában a kortárs művészet mellett a látogatók bevonása és a hátrányos helyzetű közösségek megszólítása áll új interaktív eszközökkel. Az év első kiemelt eseménye tehát Vera Molnár életműtárlata lesz, amely február 10-től látogatható. A két részből álló kiállítás áttekintést nyújt a nemrég elhunyt művész pályájának meghatározó fejezeteiből. Egyúttal nemzetközileg elismert művészek alkotásaival, egyedi reflexióival tiszteleg az életmű előtt. Vera Molnárt a számítógépes művészet úttörőjeként tartják számon. Áprilisban a Bartók tavasz keretében láthatjuk a kivételesen sokoldalú német Till Brönner, jazzmuzsikus és fotográfus legfrissebb fotóprojektje, az Identitás Európai Táj kiállítást, amelyel először a Ludwig Múzeumban találkozhat a közönség. Szeptemberben nyílik a Fordított tárgyak című nemzetközi válogatás. A kiállítás az utóbbi másfél évtizedben a kortárs művészetben megfigyelhető tendenciára reflektál, amely lényege, hogy egyre több hagyományos kézműves technikával készült mű jelenik meg a kiállításokon. A tárlat egymással párhuzamosan mutat be képzőművészeti, néprajzi és iparművészeti kontextusban keletkezett tárgyakat. A módszertani tárlat célja, hogy elősegítse és támogassa a művészet befogadását. A vihar előtt. Tajvan múlt és jövő határán kiemelt hangsúlyt fektet az aktuális tendenciákra és azokra a művekre, amelyek bemutatják Tajvan tudományos és technológiai fejlődését, valamint azt a történelmi és társadalmi politikai hátteret, amely sajátos identitását és mai dinamikus nyitott társadalmát formálta.
Színház.
Gazdálkodj okosan! Kortárs magyar komédia ősbemutatóját tartják Szegeden. A Szegedi Nemzeti Színház kis színházában március 8-ától látható a darab Fábián Péter rendezésében. A Gazdálkodj okosan című komédiát az a tény ihlette, hogy az Európai Unióban az elmúlt 7 évben Magyarországon nőttek legnagyobb ütemben a lakás árak. Fábián Péter rendező elmondta, az előadás célja, hogy a hazai ingatlanvásárlással kapcsolatos nehézségekre reflektáljon, a rendező és a színészek saját élményein keresztül pedig minél árnyaltabb képet adjon a lehetőségekről, mindezt persze sok humorral fűszerezve, magukon és magunkon nevetve. A készülő produkciót a Jumanji című film is inspirálta, a történet szerint ugyanis Emőke és Tamás 5 éve együtt vannak. Szűk albérletekben húzták meg magukat, de túl a 30-on elérkezettnek látják az időt életük eddigi legnagyobb dobására. Saját lakást akarnak vásárolni, ahol végre elkezdhetik a nagybetűs életet. Szerencsétlenségükre azonban éppen a leghorrorisztikusabb ingatlanárakkal találják szembe magukat. Amikor már minden fészekrakó reményük elfogyna, az albérletük padlásán rábukkannak egy rejtélyes társas játékra, amely különös varázserővel rendelkezik. Már csak egy kis szerencsére van szükségük, és övék lehet álmaik otthona. De mi van, ha nem jön az a hatos? A Gazdálkodj okosan társasjátékban leginkább a szerencsén múlik, hogy nyerünk vagy veszítünk, leég-e a házunk, elmegyünk-e nyaralni, vagy éppen kapunk-e hitelt a banktól. Kevés benne a döntési lehetőség, ezáltal pont úgy vagyunk kiszolgáltatva a játékszabályoknak, mint a társadalmi körülményeknek. Az előadásban színpadra lép Krausz Gergő, Sziládi Hajna, Borsos Beáta, Jakab Tamás, Molnár Erika és Vicei Zsolt.
Film.
Először készít angol nyelvű nagyjátékfilmet Pedro Almodóvar. Az Oscar-díjas spanyol rendező márciusban kezdi forgatni a filmet, olyan világsztárok főszereplésével, mint Tilda Swinton, Julian Moore és John Turturro. A tájékoztatás szerint a The Room Next Door, azaz a szomszéd szoba címet viselő alkotás jeleneteit New Yorkban és Madridban veszik fel. A film egy tökéletlen anya és haragos lányának történetét meséli el, akiket egy nagy félreértés választ el. Kettejük között ott áll az anya barátnője, kezelve fájdalmukat és keserűségüket. Az anya újságíró, haditudósító, a barátnő pedig regényíró. A film beszél a háborúk határtalan kegyetlenségéről, azokról a nagyon eltérő módokról, ahogy a két író közelítés beszámol a valóságról. Beszél a halálról, a barátságról és a szexuális élvezetről, mint a legjobb szövetségesek a borzalom elleni harcban, fogalmazott közleményében a gyártó. A 74 esztendős Almodóvár angol nyelven eddig két rövid filmet készített. 2020-ban a The Human Voice című alkotást Tilda Swintonnal a címszerepben, tavaly pedig a Strange Way of Life című mozit Pedro Pascal és Ethan Hawke főszereplésével. A rendező korábban arról beszélt, hogy a két kis film lényegében gyakorlat az angol nyelvű munkához, felkészülés egy egész estés film elkészítésére.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A kecskeméti reformátusok régi iskola épületében, az Ókollégiumban található a Rádai Múzeum, ahol a Duna mellék református egyházművészetét összefoglaló tárlat tekinthető meg. A névadással a gyűjtemény alapjának megteremtője előtt tisztelegnek. A könyvtár alapító Rádai Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja. Híres stilisztává és szónokká vált. Később erdélyi országgyűlés és kancellárja igazgatóvá választották. Rádai egyike volt a legelső könyvgyűjtőknek, a hungarikákból először állított könyvtárt. Ő vetette meg a híres Rádai könyvtár alapját. Rádai Pál fiát, Gedeont, magyar költőként, műfordítóként és politikusként tartjuk számon. A magyarországi felvilágosodás előkészítője, s egyben egyik vezéregyénisége volt. A kor legjobb vallásos költői közé tartozott, zsoltárait a protestáns templomokban sokáig énekelték. Gedeon fontos szerepet töltött be a vármegye valláspolitikai küzdelmeiben. Részt vett Mária Terézia koronázásán, és később Pest, Pilis, Solt vármegye országgyűlési követe lett. Megismerkedett a fiatal Kazinczy Ferenccel, akivel később is tartotta a kapcsolatot. Második Józseftől bárói, második Lipóttól pedig grófi rangot kapott. A híres tudós, polihisztor apa és fia egyházművészeti gyűjteményéből jött létre a pesti Rádai utcában működő Biblia Múzeum, de már korábban 1967-ben megalapították a Duna melléki református egyházkerület egyházművészeti gyűjteményét, mely 1983-tól múzeumként működik Kecskeméten. A múzeumban megtalálható más kebelbeli gyülekezetek munkásságát, életét, történetét bemutató tárgyi emlékek sora is, köztük történeti források, képző, ipar és népművészeti alkotások. A kiállítás alapját a Rádai család gyűjteménye képezi, ezeken túl az azóta kapott adományok egészítik ki a múzeumi állományt. A Rádai Múzeum az Ókollégium épületében található, ahol jelenleg is zajlik felsőfokú képzés. A múzeum elsődleges célja, hogy átadjon a látogatónak mindent, amit a kálvinista gyülekezetről tudni lehet. Tövéről hegyére megismerteti a látogatóval a református istentisztelet liturgikus hagyományait, bemutatja a templomok szokványos berendezési tárgyait. Az állandó kiállítások keretében a legnagyobb téma a Duna mellék református egyházművészete, de ott jártunkkor megnézhettük a Muraközi János életét és festészetét feldolgozó a Kulcsra zárt szoba titkai című tárlatot is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Habsburg tartományok és Magyarország lassú szétválását Helén anyja úgy értékelte, mint a poklot, amelyet az úr külön az ő számára rendezett be, és ahol a kormányalakító magyar arisztokraták felváltva játszották Belzebub szerepét. Meglepő volt hát a grófnét ezúttal arról hallani, hogy Damaróczi gróf hajdanán örömet okozott neki, amikor vele óhajtott táncolni, és amikor őt választotta Batthyány Fruzsina helyett. A meghatódás nem tartott sokáig. Helénnek a táncról és a férjhez menésről az apja jutott eszébe, és a szerződés, amelynek értelmében a szülei halála után hajlék nélkül marad majd, ha csak be nem kötik a fejét. Ezt a rövid idézetet Barát Katalin regényéből olvastam föl, a női főszereplő sorsa, ahogyan hallhatták, eléggé kilátástalan. Ugyanebben a politikai helyzetben a férfi főszereplő élete viszont tele van lehetőségekkel, csak, mint eddig, jól kell helyezkednie, és hát meg kellene nősülnie, hogy magasabbra kerülhessen a ranglétrán. Milyen lehet a viszonya ennek a két embernek, és hogyan változik meg az a veszélyek hatására, amelyeknek ki vannak téve, hiszen ők ketten talán megakadályozhatják a merényletet, amely végveszélybe sodorná az országot. Aki gróf úr akar lenni, ez a címe Barát Katalin 8. könyvének, erről beszélgetünk most, először természetesen arról, hogy ehhez a romantikus, sajátos történelmi regényhez mi adta az alapötletet.
Általában a téma szokott engem megmozgatni, tehát a korábbi regényeimnél ez volt, hogy valamilyen korabeli problémával akartam foglalkozni, de ebben az esetben nem annyira történelmi probléma volt az érdekes, hanem inkább egy elméleti probléma, az alternatív történelem. Ez volt az egyik dolog, amit miatt elkezdtem ezt a könyvet írni, mert hogy ez történészként izgat nagyon, és szerintem ez a Covid-nak a második évében volt, amikor beugrott, hogy milyen műfaja lehetne jól összepárosítani ezt a mi lett volna, ha fantáziálást, hát azzal a műfajjal, amiben igazán tudunk fantáziálni, és gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy romantikus regényt, de lehet, hogyha nincs a Covid, meg nincs ez a Covid által okozott kimerültség, akkor nem merem ezt megkockáztatni, mert ez a romantikus regénynek nincs valami nagy presztízse írói körökben, annak ellenére, hogy ez egyik legnépszerűbb műfaj. Ez egy játék, tehát ilyet még nem csináltam, úgyhogy ezért is izgatott ez.
Olvasó kinyitja a könyvet, akkor egy levelet talál a kötet legelején. Schönbrunn, 1809. május 15. Napóleon, Batsányi János fordítása. Ez a levél mire szólítja föl Napóleon a magyarokat? Induljunk akkor innen.
Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen korszakot válasszak, akkor még egy dolog volt, ami mozgatott, hogy mindannyian ezzel egy Jane Austen regényt olvasok, és adaptációt nézünk. És mindig eszembe jutott ez, hogy ez oké, okay, most már annyi mindent tudunk itt a korabeli Angliáról, meg hogy hogy kellett viselkedni, bármennyire is nem tudom, történelem hülyek ezek az adaptációk vagy sem, de hogy el tudunk-e képzelni valami hasonló sztorit Magyarországon. Tehát mi történt ugyanabban az időszakban Magyarországon? És hogyha az ember megkurkászta ezt a 19. század elején vagyunk, illetve ezen a század fordulón ezt az időszakot, akkor hát Napóleont ez nehéz kikerülni, és hát én megnézzi az író, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, mi történt akkor Magyarországon, és ott kezébe kerül, nem csak nekem került volna kezemben bárkinek, aki elkezdett a korszakkal foglalkozni, ez a levél, ami megint nagyon nagy segítség volt nekem, hogy arra szólítja a Napóleon a magyarokat, hogy hát, hogy fordítsanak hátat a Habsburgoknak, és álljanak mellé, és akkor ő megadja ezt a függetlenséget, amire ők régóta vágynak. Ezt egyébként az olvasói visszajelzések alapján nem mindenki feltétlenül tudja. Hát abban sem vagyok biztos, hogy a történelemkönyvekben pont ez benne van, hogy volt egy ilyen levél. Arra gondoltam, hogy hát ez egy kiváló kezdete lehet egy alternatív történelmi regénynek. Mi van, ha magyarok erre a felszólításra igennel válaszolnak, hogy akkor Napóleon mellé állnak, és fakétnél hagyják a Habsburgokat.
Amikor ennyire megosztja az országot egy elképzelés, akkor a félelem az úgy alap lesz. Ki honnan támad, kitől kell óvni magam, ugye az uralkodó osztálynál ez fontos szempont, és itt van egy figura, aki előtt nincsenek zárt ajtók, ez a Bojtár Vince figurája. Ő hogyan született?
Mindenképpen akartam bele egy olyan figurát, ez többi regényemben is előfordul a főszereplők között, aki alulról jön. Így született tulajdonképpen Bojtár Vincének az alakján, tehát hogy ez egy olyan új társadalmi rendszer lenne, vagy megújulásra képes társadalmi rendszer lenne, ahonnan egy ilyen alulról jövő figurának is van esélye, hogy egyébként, ha mondjuk jobbágyoknak nem is, vagy parasztoknak nem is volt erre nagyon esélye, vagy kevés volt az esélye, de mondjuk ilyen nem feltétlenül nemesek, azok már egy korábban is ebben a felvilágosodott időszakban is futhattak be ilyen hivatalnoki karriert. Ezért gondoltam, hogy legyen benne egy ilyen figura, meg rajta keresztül meg is lehet mutatni azt, hogy milyen esélyeket kínált volna egy ilyen egy képzeletbeli rendszer. Én ezekkel nagyon jól tudok azonosulni ezekkel a pénzbeli tőkével, nem annyira ellátott ambiciózus alakokkal, és azt gondoltam, hogy legyen ez egy nagyon ügyes, meg minden hajjal megkent, jó humorérzékkel rendelkező férfi, de azért legyen csapodár, meg ne feltétlenül oldjon meg azért mindent minden helyzetben.
Nézzük a női vonalat. Elég sokkolóan kezdődik a regény, mármint az a kiszolgáltatottság, mindegy is, hogy kihez megy hozzá, csak menjen már. Döbbenetes volt ez a mustra, amit leír a regény elején.
A tanítványaimat is szoktam ezzel szembesíteni, de 20. századot tanítok, de a 20. századnak az elejét, az első felét, és akkor szoktunk olvasni társkereső hirdetéseket, és hát mindig van az elején egy kis hát csodálkozás, mik vannak ezekben a házassági szerződésekben, és hát ez a 20. századnak az elején is úgy van még, hogy ennyi meg ennyi hozománnyal keresek feleséget, meg hogy nem csak a nemesek keresnek így feleséget, hanem az iparos, egy másik iparosnak a családjába ugye betársulna, és akkor ő általában ilyen nőket keresne, de hát a nők is elmondják, hogy hát ennyi meg ennyi hozományuk van, és hát itt a főszereplőnőnél erről van szó, hogy bár társadalmi változás a következtében is eléggé lerongyosodott ez az arisztokrata család, ezért a cím az még mindig sokat számít, és hát ez egy közembernek felemelkedési lehetőség, ha egy ilyen feleségre tesz szert, és hát ezért is történik ez a mustra az elején, mert hogy ugye megpróbálják elsúzni ezt a nem annyira fényes anyagi helyzetben lévő lányt a pénze meg a külseje alapján, ugye a mustra az erről is szól, hogy ő tud a gyereket szülni.
Elég széles a csípője.
Ezeket azért megnézték. Ment a méricskérés egy férnek, aki tényleg tovább akarja építeni a saját családjának a lehetőségeit, ezért fontos volt, hogy legyen örökös.
Ez a gróf kisasszony azért nem is fiatal. Innen nézve fiatal, de onnan nézve abban a korban nyilván nem.
De ez ugye megint annak a dolognak az egyik tényezője, amiről az előbb is beszéltünk, hogy tényleg gyerekeket kell szülni, meg hát irányítani kell a háztartást. Itt a 1900. második éppen történnek, meg az elején történnek olyan higiéniai változások, meg orvoslás, meg étkezésben olyan változások, amik lehetővé teszik, hogy mi már ilyen hosszan élhetünk, bármilyen rövidnek is tűnik ez, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 40-50 év körül már kilátásra volt az embernek arra, hogy meghaljon, akkor rögtön másképp fog értékelődni az, hogy kik azok, akiket öregnek gondolunk, és hát tényleg egy 20 éves lány az már nagyon sokszor ebben az időszakban már a többedik házasságánál tart, úgyhogy Helennek a kis öntörvényisége azonnan fakad, hogy igazából azt gondolja, és nem alaptalanul, hogy neki már nincs veszteni valója, tehát ő nem kell senkinek, valójában már a családját se tud vele mit kezdeni, tehát nem veszi hasznát, mivel se pénze, ugye se fiatalsága a korabeli értelmezés szerint, úgyhogy igazából mindegy is, hogy mit csinált, csinálja azt, amihez kedve van, ameddig ugye nem okoz valami nagy botrányt, mert az anyuka azért egy ilyen szigorú, meg itt mindenféle illemhez és társadalmi helyzethez ragaszkodó anyukáról van itt szó, úgyhogy azért az ő ellenérzéseit nem akarja kiváltani Helén, de hát ameddig ez nem történik mellett, addig azért próbál valami értelmet találni az életének.
Barát Katalin íróval beszélgettünk az Aki grófur akar lenni című könyvéről, amely a Gabó kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.